Ága Tilla politológus, egyetemi tanár, az Inforádió arénájának vendége. Ott hagytuk abba a hírek előtt, hogy a nagy tülekedés és az egymás iránti természetes bizalmatlanság is oka lehet annak, hogy az önmagukat egyébként alkalmasnak tartó szocialista politikusok Gyurcsány Ferenc távozása után miért nem ragadják magukhoz a zászlót. Azt lehet számítani, hogy milyen környezetbe kell ezeknek a szocialista politikusoknak belépni, milyen pályán kéne elindulni, hogy esélyük legyen a sikerre?
Hát éppen ezt nem lehet tudni, és mindenkinek a fejébe két forgatókönyv van. Az egyik forgatókönyv szerint, akit most megválasztanak miniszterelnök jelöltnek, az voltak épp egy kamikáze politikus, akit a többiek feláldoznak.
Hiszen, a biztos bukás.
Hiszen ha bekövetkezik az a biztos bukás, akkor ez egyben az ő politikai karrierjének a végét jelenti az első vonalban. De lehetséges egy olyan forgatókönyv, amelyben az MSZP nem is nyer, de olyan módon megerősíti a helyzetét, országos ismertségét, és százalékokat hoz az MSZP-hez, mondjuk mostanában elhangzik a váltópárt kifejezés. Tehát megerősíti, biztossá teszi legalább az MSZP váltópárt szerepét, akkor egy új vezető beágyazza magát egy hosszabb időre. Valószínűleg, hogy a jelöltek nem tudják eldönteni, hogy most a veszély vagy a lehetőség irányába mozduljanak.
De mind a kettő pálya elég rögösnek látszik, mert azt sem lehet egyelőre tudni, hogy a bajnai kormánnyal mi lesz. Hiába mondja a szocialista párt, hogy meg fogja szavazni, elegendő hozzá? Nem tudjuk, hogy a szabad demokratákkal és egyéb támogatókkal mi van.
Hát most már azért tulajdonképpen egyetlen rázós dolog van, a költségvetés elfogadása. Ugye, amit most halljuk, hogy igyekeznek minél előbbre hozni, és az előbrehozás egyben egy biztosíték is, mert egy hosszabb folyamatban meg lehet szerezni azokat a tartalékszavazatokat, amik egy ilyen egyszerű többséghez kell, és végül is egy nagyon rövid kifutásban is az egy országos érdek, hogy legyen egy következő évi költségvetés, és minél közelebb kerülünk természetesen az alkotmányban lerögzített áprilisi időponthoz, ugye a maga 90 napos megelőző időszakával, annál inkább már az automatizmusok löknek a tavaszi választás felé. Én azonban bedobtam egy, szerintem egy érdekes javaslatot, hogy meggondolandó lenne Németh Miklós, a rendszerváltás miniszterelnökének reaktiválása, hiszen az MSZP számára hozna olyan szavazatokat a mindenkelőtt a falusi, vidéki, középvárosi rétegekből, amelyek sose voltak elérhetőek az MSZP számára, és ugyanakkor nemzetközi elismertsége révén adna egyfajta svungot, jó indulást nemzetközileg is az MSZP és annak a kampánya számára, olyannyira, hogy még bizonyos német és egyéb jobb-közép pártok is, hát legalábbis egyfajta pozitív véleménnyel, békés szándékkal közelednének felé. Ez egy gondolatkísérlet, ami azt mutatja egyébként, hogy az MSZP-ben mindig azért elő-elő fordul, hogy a sormintától eltérnek, és újabb és újabb megoldások beugranak. Gondoljuk meg azt, hogy szinte fél évvel a választások előtt robbant be Medgyessy, tehát újabb és újabb meglepetések elképzelhetőek, vagyis a szokványos forgatókönyvek mellett ugye most Mesterházy, Botka és még néhány név forog, amik ebből a szempontból konvencionális.
És azt egyébként nem tudjuk, hogy ők forognak, vagy őket forgatják azért, hogy kiejtsék őket.
Igen, ezek valóban ilyen dupla fenekű dobozok és játékok, ami azonban lényeges, hogy valóban talán mondjuk októbernél tovább nem lehet halogatni az első személy, tehát a miniszterelnök jelölt megnevezését, mert ugye unalmas közhely, de mégis ki kell mondani, hogy föl kell építeni valakit, aki hát majd áprilisban viszi a választásokat, személyével jelképezi a baloldalt, és így tovább. És hát akinek ki kell alakítani azt a harci stratégiát is, hiszen nem tudjuk, hogy milyen személyes konfrontációk lesznek a következő választáson. Emlékezzünk ugye a drámai jelenetekre, mondjuk a Hord-Orbán vitára, az Orbán-Medgyesi vitára, aztán legutóbb ugye elég éles összecsapások voltak a Gyurcsány és Orbán között, hogy ezek személyileg hogy fognak lejátszódni most 2010-ben, biztos nagyon másképp, mint korábban, de valamilyen módon a két vezető személyiség, a két nagypárt miniszterelnök jelöltje mindenképpen egyfajta személyi ütközési terepet is kialakít magának, ahogy egymáshoz viszonyulnak, és erre föl kell készülnie az MSZP miniszterelnök jelöltjének is.
Mennyi esélye van a Magyar Szocialista Pártnak a következő választásokra, a költségvetésig, mert az sok mindent el fog dönteni, újraépítenie magát, amikor a miniszterelnök minden mondata elején, meg minden mondata végén azt mondja, hogy már pedig választási költségvetés az nem lesz. Tehát nem lesz lehetőség arra, hogy közérzetjavító intézkedéseket hajtsanak végre.
Ez kétségtelen, nyilván a Bajnai ezt be fogja tartani. Ezt a választási kampányt egyik oldalról sem lehet fölépíteni ígéretekre.
Az ellenzék oldaláról miért nem?
Az ellenzék oldaláról úgy lehet fölépíteni ígéretekre, hogy nemet mond bizonyos intézkedésekre.
Tehát visszaállít bizonyos jó intézkedéseket.
Igen. Tehát elkezdődött egy olyan ígérgetési kampány, ami egy visszaállítós kampány, és hogy a kérdés most nem az, hogy bevezette valamit, vagy kiterjeszte valamit, hanem mennyiben hitelképes abban, hogy vissza tud állítani dolgokat, és sebeket be tud-e kenni gyógyító kenőccsel.
De ebben azért az ellenzék könnyű pályán mozog, hiszen ha a jelenlegi közvéleménykutatási adatok szerint nyer, akkor nagy felhatalmazása lesz, és az sok mindenre elég.
Ez egy másik játék, és egy külön beszélgetést érdemelne, hogy az a bizonyos kétharmad Jobbikkal vagy Jobbik nélkül milyen közjogi változásokra vezetne, átalakul-e a magyar politikai rendszer érdemben vagy nem. De azért maradjunk abban, hogy ami sokkal valószínűbb, az, hogy feles többsége lesz a következő kormánynak. És feles többséggel meg lehet mindezeket a gazdasági intézkedéseket változtatni, hiszen ezek a kormányzat normál működéséhez tartoznak, és természetszerűleg ezek felesek. Tehát nem kell nagyot nyerni ahhoz, hogy valaki visszaállítsa a 13. havi nyugdíjat, vagy a közszektor 13. havi fizetését, hanem ahhoz kell egy mély lélegzetet venni, és meg kell nézni azt, hogy a nemzetközi pénzpiacok hogy reagálnak, és ott vállalni kell egy rizikót. De amit lehet, hogy fölvállalnak, lehet, hogy nem mennek fölvállalni.
De ha nem lehet ígérgetni, nyilván fognak attól függetlenül. A kormányoldal kevésbé, mert a miniszterelnök mindenre azt fogja mondani, hogy nem. Akkor mivel lehet fölépíteni egy szocialista politikát a következő választásokra?
Hát természetesen ugye van Magyarországon tapasztalatunk már negatív kampányban és pozitív kampányban. Ha az egész magyar pártrendszer alakulását nézzük, akkor van formálódóban egy középpárt, leginkább Magyar Demokrata Fórum, amelyik már hosszú időt strukturálisan negatív kampányt folytat. Tehát mindenben magát a két nagypárttal szemben fogalmazza meg, mindkét irányban igyekszik ütni, és így tovább. Ez azt mutatja, hogy a magyar politikai életben nagyon komoly hagyománya van a negatív kampánynak, és látnunk kell azt is, hogy a fideszes politikusok vezetik a népszerűségi listát, de olyan 30-assal, tehát nagyon alacsony, ami azt mutatja, hogy a rendkívül polarizált magyar közegben a saját táboruk rendkívül módon támogatja őket, és ennyi.
Ugye az 50 szokott az lenni, amikor a fele szereti, fele nem.
Igen.
És 50 fölött nem nagyon van már senki.
Már régóta nincs senki, és jóval 50 alatt vannak. Magyarán lehet arra kampányt felépíteni, hogy a magyar társadalom nem tudom milyen nagy része, lehet, hogy a nagyobbik fele nem szereti Orbán Viktort, és fideszes oldalról is fölmerültek már ilyen aggodalmak, hogy Orbán Viktor személye nem elfogadható. Emlékezzünk azokra a játékokra, ami Fidesz oldalról is indultak, hogy hát Fidesz igen, de nem az Orbán a miniszterelnök jelölt volt.
Ennek vége.
Ennek vége.
Orbán Viktor csak ezzel az 56%-kal
így
ezeket
van,
becsukta.
Igen, de kétségtelenül, hogy az elmúlt három évben nagyon sokszor felmerültek ilyen dolgok, ami azt mutatja, hogy ők is érzékelik, hogy az Orbán egy polarizáló személyiség, tehát negatív kampányra is fel lehet építeni, vagy a negatív kampány lehet az egyik fő húzóereje. Mindenképpen valamilyen mozzanatként mindkét oldalról. Most ebben az értelemben a Fidesznek lesz nehezebb, hiszen ugye át kell állni, át kell szerelni a gyártósorát gyorsan, majd arra a személyiségre, akit mondjuk októberben vagy novemberben az MSZP megnevez, aki és az nem lesz a Gyurcsány, nem lesz a Bajnai.
De nem teheti meg azt,
a bejáródott modellekkel.
Megtett Gyurcsánynál, megtett a Szocialista Pártnál, és most megtett Bajnainál, azt mondja, hogy ez egy és ugyanaz.
Ezt természetesen meg fogja próbálni, a Bajnainál sem igazán hitelképes, de ott azért kétségtelen, hogy futottak együtt a Gyurcsánnyal az üzleti életben és a politikai életben. Ez bárki lesz is a jelölt, ilyen mértékig és ilyen könnyen nem lesz elintézhető. És ezt biztos a Fidesz kampányszakértői is tudják. Pozitív kampánynak természetesen akkor van lehetősége, amit elkezdtünk a beszélgetés elején mondani, ha megpróbálják azt a reform és modernizációs szándékot, ami kétségtelenül megjelent ebben a két ciklusban tovább folytatni. Tehát nem pusztán egy szolidaritás vonalra appellálnak a baloldaliságban, hanem arra is, hogy egyfajta reformszándék, modernizáció, Európai Unióhoz való alkalmazkodás, tehát ebben próbálnak egy kapaszkodót találni. Én úgy gondolom, hogy és most a progresszív platformnak az anyaga is ebbe az irányba mutat, tehát Molnár Csaba, Ficsor Ádám ezt a vonalat fogják vinni, hogy mi vagyunk a hatékonyabb, az Európai Unióhoz alkalmazkodó képesebb párt, nekünk a nagyobb elfogadottságunk ebből a tekintetben, tehát dinamizmus, újranyitás és egyfajta modernizáció. Erre lehet felépíteni egy pozitív kampányt.
De meg kell tanulni közben beszélni az emberekkel, és ezt meg Lendvai Ildikó pártelnök mondja, amikor azt mondja, hogy az elmúlt éveknek egy jelentős hibája az volt, hogy felülről próbáltak modernizációs reformokat az emberekre erőltetni, de nem beszéltek velük, és ezt majdnem minden platform mondja, hogy a civilekkel, az emberekkel beszélni kell, de hát ez rettentő időigényes.
Ezt szakértők is évek óta mondják, és valóban így van, az MSZP legnagyobb hiányossága az kommunikációs szinten, hogy nincsenek benne olyan személyiségek, akik nem populista módon, de populáris módon, népszerű módon meg tudnának egy szélesebb hallgatóságot szólítani. Gyurcsánynak is voltak korlátai ebben a tekintetben. Ő is sokkal csillogóbban tudott beszélni művelt rétegekhez, kitűnően értett ahhoz, hogy egyetemi hallgatókat szólítson meg, de sokkal kevésbé tudott mondjuk ki Hongyula módjára népszerűen megszólítani embereket. Ez a képesség, ez nagyon hiányzik az MSZP-ből, és most annélkül, hogy a Fideszről beszélnénk, ugye ennek van egy könnyű módja, hogy populista módon, tehát mindenféleképpen ígérgetünk, egyfajta gyerekbeszédbe megyünk át. Nem akarom ezt a témát kibontani, de az MSZP annyira próbált görcsösen ettől a populista iránytól magát távol tartani, hogy közben nem nevelt ki olyan embereket, olyan politikusokat, és nem hozott létre olyan képzési, kommunikációs rendszereket, ahol egyszerű szavakkal bonyolult dolgokat el lehetne magyarázni. Hát, hogy mennyire képesek 2010 áprilisáig ebben, hogy úgy mondom, pótvizsgázni, Ez egy nagyon komoly kérdés, mert amint mondtam, nagyon világos volt most a európai parlamenti választáson is, de általában is, hogy az MSZP nem képes a kevésbé képzett falun élő, vagy akár kisvároson élő embereket, rétegeket megszólítani, és hát ezt egyértelműen hozzák a választási stratégiák, hogy statisztikák, hogy itt az MSZP támogatottsága alacsony. Tehát minél kisebb településre megyünk, annál kevésbé.
Beszéljünk a többiekről, bár nekik most nem lesz kongresszusuk holnap. A Fidesznek milyen kihívásokkal kell szembenéznie?
Hát az egy nagyon távol és elvi közelítés, de minden sikeres pártban belső feszültségek jelentkeznek. Ugye már többször felosztották fejben is elvileg a Fideszt három pártra, és azt látjuk most, hogy ilyen repedésvonalak nem jelentkeznek. De azért látjuk azt, hogy különböző tónusban és hangnemben szólalnak meg. A Fidesz ellentétben az MSZP-vel nem választja a szétbeszélés módszerét. Nagyon ritka történelmi pillanatok azok, amikor egy Kósa, vagy egy Pokorni, vagy mások néha-néha Rogán elelt egy szót, amiből távolilag lehet következtetni a belső feszültségekre. Itt egy olyan érdekes játék lehet, hogy megpróbál-e a Fidesz, ha és amennyiben megnyeri a választásokat, egy másfél évre, ahogy mondják, egyfajta olyan csapatot bedobni, akik elmondják majd a kellemetlenségeket, tehát az ő saját hullámvasútjukon, ugye a megrázkodtatások időszakát elviszik.
Igen, takarító csapatot, hogy utána friss
azt is lehet mondani, igen. Vagy romboló, vagy és építő csapatnak, tehát az átállás nehézségeit, azt a balhét elviszik, és aztán áll fel, és hogy kimelyik csapatba kerül, minden bizonnyal a Fideszen belül is van lögdösödés, akkor is, hogyha ez.
Úgy tudjuk, hogy párhuzamos csapatok versengenek a pártelnök végső megbízásáért, és mindenki gyártja a saját anyagait, és küzd azért, hogy a végén ő legyen a jobb, de akkor ezek szerint nem tudni, hogy ki melyik csapatba kerül be már, ha ez a modell.
Én azt hiszem, hogy a madárjóslás az komolyabb tudomány, mint ezek az elemzések, amik erről szólnak, hogy most kik mit csinálnak, és kik mire készülnek. Annál is inkább, mert az is egy nagyon nehéz helyzet, és a közhelynek számít a közéletben az, hogy a Fidesznek jobbára csak negatív programja van. Néha elő is jönnek azzal, hogy milyen nagy hiba volt például a CDU részéről, hogy a legutóbbi választáson, amikor hát másodszor is a szociáldemokraták nyertek, túl korán kijönni egy programmal, amiben megszorító elemek voltak. Egyébként ugyanezt a hibát elkövette egyszer a Tony Blair féle párt is, hogy vezetett utcaússzal a 90-es évek közepén, és bejelentette, hogy adóemelésekre stb. Készül, és végül elvesztette a választást.
Mert miért tennék a Fidesznek? Itt van egy 300 valahány oldalas színes könyve.
Ezt valamennyien elolvastuk. Ugye ez a Nesze semmi fog meg jól kategóriájába tartozik, és mondom, időnként elárulják, hogy szándékosan nem is jönnek elő ezekkel a tervekkel. Mindenki emlékezik Orbán Viktor kiszólására, bakijára, szándékos jelzésére, ugye a Színművészeti Egyetemen, amikor ő jelzett bizonyos megszorító intézkedéseket a nyugdíjasok irányába, és nagyon egyértelműen utána megmutatkozott a Fidesz népszerűségében a való visszaesés. Tehát ez egy jól körüljárható téma, valószínűleg egy gondosan kidolgozott stratégia, hogy nem közlünk konkrét terveket, megpróbáljuk az egészet bírálattá átfordítani. Tehát elég nekünk választási stratégiának az, hogyha a 8 éve kormányzó MSZP-t bíráljuk, és ezzel meg lehet.
Majd lesz program,
és majd lesz program, és így tovább. Ennek azért van az a hátulütője, amit már elkezdtünk mondani, hogy azért így a csapatot se lehet igazán fölkészíteni, nem lehet annyira titokban lenni, egy kormányprogramnak ezer részlete van. Most is látjuk, hogy a jelenlegi kormányprogram például a csak hogy egyet említsek a közmunkaprogrammal, milyen sok apró részletet kellene kidolgozni ahhoz, hogy ez működjön. Most ezt túl nagy titokban nem lehet csinálni, és a kormányzásban ezer meg ezer olyan terület van, amire föl kell készülni. Tehát ennek vannak csapdahelyzetei is, de kétségtelen tény, hogy azért a 2002-2006-os választásból azt levonhatjuk tanulságként, hogy hát azok a dolgok azért eleve nem dőlnek el, hiszen emlékezzünk rá, hogy 2002-ben, 2006-ban is, még pár hónappal a választások előtt is mindenki a Fidesz győzelmét jelezte előre. 2002-ben a Fidesz maga is nagyon meg volt győződve arról, hogy automatikusan győzni fog, és úgy emlékszem, hogy egyik alkalommal se jött be.
Elaludták a kampányt. A harmadik politikai erőnek, a Jobbiknak milyen kifutása van az országgyűlési választásokra?
Minden bizonnyal a sokat emlegetett tényező, tehát hogy nem lehet a 36%-ot felszorozni. Ez alapvető tényező volt. A szélső jobb oldalon, vagy akárhogy is nevezzük, mindig igen magas a mobilizáltsággal támogatóknak. Tehát messze ott van a legmagasabb arányban azok, akik támogatnak, el is mennek szavazni, és kifejezik ezt a támogatásukat. Tehát ez egy természetes akadály. Ugyanakkor azonban van egy olyan tényező is, hogy negatív hírek fognak jönni állandóan a magyar médiában a három Európa parlamenti képviselőkről. Tehát ők rendkívül sokat fognak ott bukdácsolni, mert Nyugat-Európában az ilyen típusú pártokat nem szívesen fogadják, karanténba helyezik, tehát nem a magyar médiában való negatív diadalút, én így nevezném az ő szereplésüket, hogy negatív diadalút folytatódik majd, hanem egy jóval zűrösebb állapot. De azért azt is vegyük észre, hogy ciklikusan mozog a Fidesz és a Jobbik viszonya. Ciklikusan azért, mert a körülbelül olyan párra, házaspárra hasonlít, akik néha összeházasodnak, néha megint elválnak, néha megint összeházasodnak, hiszen közismert dolog, hogy ugye a történet ott kezdődik, hogy volt egy olyan polgári kör, aminek Orbán Viktor is tagja volt, és Vona Gábor is.
Hát igen, de az olyan régen volt, tehát számon lehet kérni az egykori egy szobában ülőktől, hogy mi lett a másikból?
Nem volt azért olyan régen, és ezek a ciklusok azóta többször ismétlődtek. Tehát az elhatárolódás és a mégis nagyon szeretjük egymást ciklusai, illetve hát nagyon gyakran felemlegetik, hogy a politikai rendszer különböző szintjein, különböző ciklusokban mozognak, tehát az országos szinten van ez a haragszomrád játék, de közben megvan a folytonosság bizonyos helyhatósági szinteken és bizonyos területeken, és ugyanez érvényes, hogy a hullámzás kevésbé jelentkezik meghatározott közpolitikákban, tehát mondjuk nagyon ritkán tapasztalni a, hogy úgy mondjam, a Jobbik Kárpát-medencei politikájában, vagy a szomszédos magyarsággal kapcsolatos politikájában elítélő véleményeket a Fidesz részéről, míg az elhatárolódás, hogy úgy mondjam, a roma kisebbséggel kapcsolatban a Fidesznél néha nagyon éles, mert abban a tekintetben más visszaérzések jönnek az Európai Unióból, és akkor a Fidesznek muszáj arra reagálnia, és teljesíteni ezeket az elvárásokat, tehát különböző szakpolitikákban másképp hullámoznak, különböző szinteken más a hullámzás, de egészében véve ez, hogy most együtt vagyunk, vagy egymás ellen vagyunk, összeérünk, vagy elkülönböződünk egymástól, ez a politikai játék minden bizonnyal legalább annyira a közvélemény figyelmének középpontjában lesz a következő szűk egy évben, mint az MSZP és a Fidesz versengése.
Ág Attila, köszönöm szépen!